minden szombaton és vasárnap 10 órakor
Turmix.
Turmix.
A műsor, ahol vendégeink csak arról beszélnek, ami fontos neked.
A tájékozottság neked is jár.
Turmix.
Turmix.
Közérdekű szolgáltató magazin.
Korona FM 100.
10 óra 5 perckor 2014. február 23-án ez a Turmix közérdekű és szolgáltató magazin műsorunk. A mai témáinkból a közelmúltban Kalocsán gyűlt össze a hazai rádiózás közel 50 fős delegációja, több mint 20 rádió képviseletéből. Az összejövetel apropóját egy szakmai nap adta, amelynek előadója Bolla Zsolt volt, akinek a neve olyan sikeres országos állomásokkal fort egybe, mint a Juventus vagy a Sláger Rádió. Ő beszélt a sikeres rádiózás fortéjairól.
Meg kell találni azt a közönséget, akinek van egy meghatározható igénye, azt nem szolgálja ki senki, és teljesíteni kell az elvárásokat. És hogyha ez sikerül, akkor az a rádió lesz az az egyetlen rádió, aki kiszolgálja azt a fajta igényt vagy elvárást a közönség részéről, amivel a kapcsolat lesz sikeres.
A tegnapi műsorunkban bemutattuk a baloldali összefogás színeiben Kalocsán lakossági fórumon elhangzottakat, amelyen a képviselőjelölt Niedermüller Péter és Gyurcsány Ferenc vett részt. Mai műsorunkban a Lehet más a politika kalocsai képviselőjelöltjének Makádi Balázsnak hétfői sajtótájékoztatóján elmondottakból szemezgetünk.
Igazából nem az a tét, hogy itt most melyik oligarcha párt fog kormányozni április 6-a után. Az LMP vállaltan ellenzéki szerepre készül. Azt gondoljuk, hogy az az igazi tétje ennek a választásnak, hogy lesz-e egy hiteles, rendszerkritikus erő és kontroll a következő országgyűlésben.
Vajon mi történik, ha Mozart élete utolsó éjszakáján úgy dönt, hogy mindent beval korábbi kicsapongásairól a feleségének? Arra biztosan nem számít, hogy ehhez az asszonynak is lesz egy-két hozzáfűzni valója. A Kalocsai Színház saját produkciójaként bemutatott Boldog Bolondokról, a szerzővel, a rendezővel és a két főszereplővel, Almási Sándorral és Kükényesi Ágival is beszélgettünk. A művésznő örömmel mesélt a próbákról és a darab kalocsai fogadtatásáról is.
Én imádtam, én nagyon szerettem próbálni, és sajnálom is, hogy vége van, mert ritkán kap az ember ilyen lehetőséget. Nagyon jól éreztem magam, nagyon szerettem. És hát nagy siker volt. Otthon is bemutattuk kollégáknak, és ott is a kollégák is nagyon szerették, és most itt a közönség is lehetett hallani, hogy mennyire. Hála Istennek.
Ez a túr még hamarosan kezdünk.
Közérdekű szolgáltató magazin. Turmix.
Turmix. Korona FM 100.
Why am I soft in the middle now? Why am I soft in the middle? The rest of my life is so hard. I need a photo opportunity. I want a shot of redemption. Don't want to end up a cartoon in a cartoon graveyard. Bone digger, bone digger, dogs in the moonlight. Far away, my well-lit door. Mr. Beer Belly, Beer Belly, get these mutts away from me, you know. I don't find this stuff amusing anymore. If you be my bodyguard, can be your long lost pal. I can call you Betty, Betty, when you call me, you can call me Al. A man walks down the street, he says, why am I short of attention? Got a short little span of attention, and oh, my nights are so long. Where's my wife and family? What if I die here? Who'll be my role model now that my role model is gone? Back down the alley with some roly-poly little bat-faced girl. All along, along, there were incidents and accidents. There were hints and allegations. If you'd be my bodyguard, I can be your long-lost pal. I can call you Betty, and Betty, when you call, mm-hmm.
cheap language, it holds no currency. He is a foreign man, he is surrounded by the sound, sound. Cattle in the marketplace, scatterings and orphanages. He looks around, around, he sees angels in the architecture, spinning in infinity. He says, amen, hallelujah, if you would be my bodyguard.
Hallott, ez volt a You Can Call Me-t a Korona FM 100-on, ahol kezdődik a Turmix közérdekű és szolgáltató magazin műsorunk. Hétfőn sajtótájékoztatón mutatkozott be a helyi média képviselői előtt a Lehet Más a Politika párt Kalocsai központú választókerületének képviselőjelöltje. Makári Balázs szólt pártja célkitűzéseiről, a tervezett parlamenti szerepvállalásról és stratégiájuk néhány kiemelt programeleméről is szólt ejtett.
Indult az országgyűlési kampány az LMP számára is, és két héten keresztül minden képviselőjelölt az egész országban, így az LMP-s képviselőjelöltek is, gyűjtik az 500 aláírást, amely ahhoz szükséges, hogy április 6-án a szavazólapon ott lehessen a nevük. Ez a rendszer, ami kiváltja a kopogtató cédulák rendszerét. Az elkövetkezendő két hétben a kalocsai aktivisták is minél több embert személyesen fel fognak keresni az otthonukban, illetve az aláírásokat itt a kalocsai irodában is meg lehet majd tenni, egy bővített nyitvatartással vagyunk most itt, minden nap délután 2 és 6 óra között itt vagyunk, illetve szerdánként a piactéren reggel 7 és dél között is várjuk az aláírásokat. Az LMP kalocsai képviselőjelöltje, jó magam vagyok, itt nevelkedtem fel Kalocsán, ebben a körzetben. Itt végeztem el az általános iskolai és középiskolai tanulmányaimat, majd a Szegedi Tudományegyetemen diplomáztam, és jelenleg is ebben az intézményben folytatok tanárszakos hallgatóként tanulmányokat. A személyes identitásomba beletartozik nagyon erősen a munkám, hátrányos és halmozott a hátrányos helyzetű gyerekek felzárkóztatásával foglalkozom egy civil szervezetben, és képviselőjelöltként is azt gondolom, hogy az ország jövőjének a záloga az az, hogy tudunk-e egy olyan iskolarendszert létrehozni Magyarországon, amely nem mond le ezekről a hátrányos helyzetű gyermekekről, hanem egy igazán tudásalapú szabad iskolát tudunk létrehozni mindenkinek. Beszélnék egy kicsit arról, hogy mit is gondol az LMP, és mit is gondolok én arról, hogy mi ennek a 2014-es választásoknak a tétje valójában. Azt gondoljuk, hogy igazából nem az a tét, hogy itt most melyik oligarcha párt fog kormányozni április 6-a után. Az LMP vállaltan ellenzéki szerepre készül a következő parlamentben is, tehát nem vagyunk hajlandóak sem a jelenlegi kormánypártokkal, sem az ábaloldali erőkkel koalícióra lépni a következő országgyűlésben sem. Azt gondoljuk, hogy az az igazi tétje ennek a választásnak, hogy lesz-e egy igazi, hiteles, rendszerkritikus erő és kontroll a következő országgyűlésben, akármilyen színű is legyen a következő kormány. Azt szeretnénk, hogyha ez a választás nem a gyűlöletkeltésről és az egymás elleni uszításról szólna, hanem a fenntartható jövőről, az energiabiztonságról, az igazi, jó oktatási rendszer létrehozásáról és egy szolidárisabb Magyarország jövőképéről. Tekintettel arra, hogy tanárnak készülök, így nem tudok elmenni a közoktatás jelenlegi állapota mellett sem. Az LMP határozottan visszautasítja a jelenleg kialakult, túlállamosított, túlközpontosított közoktatási rendszert. Látjuk azt, hogy az államilag megrendelt jelentések szerint is a Klebelsberg intézmény fenntartó központ egyszerűen nem működik, a vezetői pedig alkalmatlanok arra, hogy egy ilyen rendszert fenntartsanak. Azt szeretnénk, hogyha ehelyett a túlállamosított rendszer helyett megtalálnánk azt a megoldást, hogy az iskolák fenntartásában a helyi közösségek kontrollereje és a helyi közösségek fenntartó ereje hogyan tudna megjelenni. Azt gondoljuk, hogy ez az az út, ami a magyar iskolarendszer felvirágozásához vezetne. A másik nagy probléma az a bődületes forráskivonás, ami az elmúlt 4 évben történt a közoktatás és a felsőoktatás terén. Azt látjuk, illetve azt javasoljuk, hogy minden költségvetési 100 forintból 15-20 forintot az oktatási szektorra kellene költeni a Magyarországon, és ezen belül 5-6 forintot pedig a felső oktatásra. Európai példákon keresztül jól látjuk, hogy a jól elköltött forintok az oktatásban megtérülnek. Finnországban, amit mindig emlegetnek, mint az oktatási rendszerek fellegvára, körülbelül 15 év alatt elérték azt, hogy a GDP-nek 10-15%-át a közoktatásra költötték, és látjuk, hogy mára ez milyen szinten megtérült. Európa egyik legjobb közoktatási rendszere épült ki, és a gazdasági szektorban is nyilvánvalóan megjelenik ez az eredmény. Személyesen is foglalkozom a hátrányos helyzetű gyerekeknek a felzárkóztatásával, és hát magában az egész oktatási rendszerben is óriási problémának látjuk, hogy ezekről a gyerekekről jelenleg gyakorlatilag lemond az oktatási rendszerünk. Ezt nyugodtan lehet mondani, látjuk azt a PISA vizsgálatok kapcsán, illetve a többi nemzetközi vizsgálat kapcsán is, hogy egyszerűen a magyar iskolarendszer a családból hozott hátrányokat nem tudja kompenzálni. Ebben sereghajtók vagyunk szinte az egész világon. Ezt a 2000-es évek elejétől lehet tudni, ez nem csak ennek a kormánynak a bűne, hanem gyakorlatilag a rendszerváltás óta minden kormány bűne, hogy egy ilyen oktatási rendszert tart fent. Az LMP azt javasolja, hogy az oktatási szegregációt azt feltétlenül meg kell szüntetni, egyébként ma is törvényileg ez tiltott, de látjuk, hogy van intézményesített szegregáció ma hazánkban, és ezt mindenképpen elfogadhatatlannak tartjuk. Másfelől a hátrányos helyzetű kistérségekben tanító pedagógusoknak azt gondoljuk, hogy komoly bérpótlékot kellene adni, hiszen így lehet csak igazán motiválni a pedagógusokat, hogy ilyen helyen dolgozzanak, hiszen ez nyilván egy megerőltető pedagógiai feladat.
Már is folytatódik a Turmix. Az LMP kalocsai választókerületi képviselőjelöltje Makárdi Balázs hétfői sajtótájékoztatóján szótejtett arról is, hogy pártja hogyan viszonyul a tervezett új atomerőművi blokk létesítéséhez és a miniszterelnök oroszokkal kötött megállapodásához. Már is jönnek a részletek.
Én imádtam. Én nagyon szerettem próbálni, és sajnálom.
Nem tudok elmenni szó nélkül a tervezett paksi bővítés mellett sem. Már csak azért sem, mert itt azt gondolom, hogy Kalocsán egy kicsit még jobban érintettek vagyunk mi ebben, mint az ország lakosságának a nagy része a paksi közelség miatt. Itt alapvetően 2 kérdésről kell beszélnünk. Az egyik az egy elvi kérdés, hogy akarunk-e Magyarországra atomenergiát. Nekünk az LMP-ben erre egy egyértelmű nem a válaszunk. Ma már több olyan szakértői jelentéssel és szakértői anyaggal is találkozhatunk, ilyen anyagok megismerhetők, amelyek egyértelműen leírják azt, hogy Magyarországon középtávon az atomenergia igenis kivezethető. Például egy ilyen anyag az ELTE szakértői csoportjának az anyaga, amelyre van előre tanulmány, amelyben leírják, hogy körülbelül 2600 milliárd forintból az atomenergia kivezethető lenne Magyarországon. Ezt érdemes lenne összevetni, ugyebár azzal, hogy a tervezett paksi bővítés 3000 milliárd forintba kerülne a mostani állapotok szerint. Hát nyilvánvalóan ez még több lesz, mire megvalósul, hiszen Magyarországon az a gyakorlat, hogy a tervezett beruházások körülbelül dupla annyiba kerülnek, mint amennyit az elején terveznek. Ez tehát az elvi kérdés. A másik kérdés viszont az, hogy eladjuk-e az országunkat, és eladjuk-e a az energiafüggetlenségünket. Úgy tűnik, hogy Orbán Viktor azzal a paktummal, amit megkötött Putyin elnökkel, pontosan ezt teszi. 70-100 évre előre eladja az ország gazdasági függetlenségét, méghozzá most úgy tűnik, hogy egy ilyen újjáéledő orosz birodalomnak. Ez ellen az LMP minden erővel tiltakozott az országgyűlésben is, és minden erővel tiltakozunk helyben is, mert azt gondoljuk, hogy ez egy olyan politikai kalandorság, amelyet felelős politikus egyszerűen nem tehetne meg az országgal. Ehhez még hozzá tartozik az is, hogy semmiféle háttértanulmány nem készült, sem a környezeti, sem a gazdasági kérdésekről a paksi bővítés kapcsán. Sőt, azok a szerződések, amelyeket Putyin elnökkel Orbán Viktor megkötött, évtizedekre titkosítva lettek. Gyakorlatilag úgy néz ki, hogy 100 évre előre egy gazdasági függőségbe taszítják az országot, ráadásul még meg sem ismerhetjük, hogy milyen feltételek mentén. Azt gondoljuk, hogy ez teljességgel elfogadhatatlan. Paks kapcsán még egy fontos kérdés, hogy miniszterelnök többször is elmondta azt, hogy olcsóbb lesz a villamosenergia Magyarországon, és a rendelkezésre álló szakértői anyagok, azokból egyértelműen megismerhető az, hogy ez az állítás egyszerűen nem fedi a valóságot. Jelenleg Paks 14-16 forintos kilovattóra áron termeli az áramot. Látjuk azt, hogy Európában mindenhol, ahol új blokkokat helyeznek működésbe, ott olyan ennek körülbelül a duplájáért kezdik el termelni az erőművek az áramot, tehát olyan 32-36 kilovattóra áron. Semmi okunk feltételezni, hogy Paks kapcsán nem ez lenne.
Az LMP kalocsai választókerületi képviselő jelöltje Makádi Balázs hétfői sajtótájékoztatóan elhangzottakból szemezgettünk. Azonnal folytatódik a Turmix, a Kalocsai Színház legutóbb bemutatott saját darabjával.
A tájékozottság neked is jár.
Turmix.
Turmix.
Közérdekű szolgáltató magazin.
Korona FM 100.
Ha fáj, néha majd az úton zsákutcába érsz, de közben annyi újat átélsz és remélsz. Jó barát, sürget bennek érzés, újra fentre vágysz, de mit tennél meg érte, hogy ne kössön le lánc. Olzáz vihar, elült hamar, menj, küzdj az álmodért, minden vágyadért, mi benned él. Yeah.
Higgins, küzdj az álmodért. 5 perc múlva lesz 10:30. Ez a Turmix, a Korona FM 100 közérdekű és szolgáltató magazin műsora. 2 évadnyi befogadó színházként működést követően a Kalocsai Színházban február 14-én megtört a jég, és saját darabot állított színpadra a teátrum. Az előadás a Posgai Zsolt írta Boldog Bolondok című darab színpadi adaptációja volt, amelyet Gál Ildikó rendezőnő dirigált. Vele beszélgetett a bemutatót megelőző percekben Vörös István riporterünk arról, hogyan került a papírról a deszkákra Mozart életének utolsó estéje. Olyan ábrázolásban, ahogy korábban még biztosan nem látta.
Amikor a kezébe vesz egy darabot, egy forgatókönyvet, egy drámát, akkor mi az első dolog, ami bevillan az embernek, hogy hogyan fogom én ezt színpadra állítani?
Az első érzet az az, hogy szeretem vagy nem szeretem. Hogy tetszik vagy nem tetszik, van-e hozzá közöm. És ez persze olyan, amihez volt. Nyilván az ember azt csinálja szívesen, amihez egyébként személyesen is így vagy úgy köze van. Hát ez egy ilyen darab.
Mit kell tudnunk magáról a darabról? Ági nagyon-nagyon diplomatikusan nyilatkozott nekünk korábban róla, mert hogy nyilván nem szeretne meglepetéseket elárulni. Hogyan fogja meg a darab ezt a nagyon klasszikus Mozart-Konstanze szálat?
Hát itt alapvetően arról van szó, hogy Mozart halálának éjszakáján játszódik ez a történet, és azt találják ki ő és Constance egymásnak, hogy a megtisztulás szándékával vallják meg, és ha már itt tartanak, akkor játsszák is el egymás szerelmeit. Ugye ez egy veszélyes terület, tehát egy párkapcsolatban azt mondani, hogy én megmutatom, hogy kit szerettem korábban, és az milyen volt. Ugye ilyenkor az az első kérdés, tehát innentől aztán bevonódik minden a kékszakálú herceg várától kezdve a félvilágirodalom, ugye, hogy ez egy veszélyes játék. Tehát ennek akár rossz vége is lehet. Ők ketten annyira szeretik egymást, hogy ezt a kockázatot felvállalják, és elkezdenek játszani ezzel a helyzettel, illetve ezekkel a szerepekkel, hogy ha nem én vagyok, hanem valaki más, akit egyébként te szerettél, akkor milyen a mi kettőnk viszonya, és ezzel talán nem mondtam túl sokat.
Hogyan sikerült ezt színpadra álmodni?
Hát úgy, hogy van 2 nagyszerű színész, és ez a 2 nagyszerű színész képes arra, hogy gyökeres fordulatot hozzon, vagy gyökeres figuraváltást hozzon egyik pillanatról a másikra. Az ebben a nagyon izgalmas, hogy ők hogyan, illetve a rendező is alapvetően, tehát én is, hogyan képzeljük el azt, hogy Wolfgang, tehát ilyen sok-sok réteg rakódik egymás alá, Wolfgang Amadeus Mozart, hogy képzeli el, milyennek látja az ő feleségének az előző szerelmét, és abba a szerepbe, mint Mozart, hogy helyezkedik bele, aztán hogy jön vissza Mozartba. És akkor Almási Sándorról, aki a színész, és Mozartba helyezkedik bele, már nem is szólok. Tehát ez ilyen nagyon sok réteg egymás alá rakva, és mind-mind arról a játékról szól, hogy ha nem én vagyok, az milyen, és mennyire erős, és mennyire mutatom meg magamat benne.
És ugye most beszéltünk Mozart figurájáról, és mi a helyzet Constanzal?
Gyakorlatilag ugyanez, ő is ugyanezt a játékot játsza, csak mivel tulajdonképpen ennek a darabnak a főszereplője mégiscsak Mozart, így vagy úgy, ezek egyenlő szerepek nagyjából, de megvan benne az a klasszikus férfi-női felállás, hogy van a férfi, aki a művész, és van körülött egy nő, aki érti, és többé-kevésbé szolgálja is ezt a művészetet, akár azzal is, hogy ő belemegy házastársként egy ilyen játékba.
Az alapján, amit elmondott, nehéz ezt elképzelni, hogy hogyan sikerült ezt a színpadon megvalósítani, hogy itt dimenziók, idősíkok, személyek váltakoznak a másodperc töredék alatt, és térnek vissza, és aztán jön egy másik helyzet, egy másik pillanat.
Hát ha most körülnéz a színpadon, akkor nem fog mögöttem semmi más látni, mint egy nagy emelvényt, ami egy óriási ágy, egy hálószoba, egy fekete dobogó tulajdonképpen, amin az ágy neműnek is csak jelzésértékű nyomai vannak. Ennyi, és ezen kívül van egy székünk. Minden mást a színész csinál. Tehát ez a színháznak a szó szoros értelmében vett varázslata. A színész az, aki az egyik jelenetből a másikba vált át, és hoz gyökeres fordulatot. Tehát ez csak nagyon pici fényváltás, vagy hangeffekt, vagy efféle támasztja alá. Valójában itt azt gondolom, hogy az ő vérük folyik másképp az egyik és a másik jelenetben, de tényleg. Az a különbség alapjában véve egyébként egy monodráma és a nem monodráma között, hogy tulajdonképpen amikor egyedül van a színész, az egy borzasztó nagy feladat, rettenetesen nehéz egyfelől, másfelől nincs más lehetősége, mint a közönséggel így vagy úgy kommunikálni, akár úgy, hogy kibeszél, az a ritkább, akár úgy, hogy ilyen energia átadás, átvétel történik, ugye jó esetben a színpadon. Itt azért ők ketten vannak, egymásba kapaszkodva, egymásból építkezve, egymás energiáit is felhasználva. Ez azért egy, tehát hogy mondjam, ez egy másfajta helyzet.
helyzet, mert nagyon magas hőfokon tudnak egymásból is dolgozni. Nekik ilyen értelemben talán könnyebb. Meg hát másképp színház egy monodráma, vagy egy akár két személyes történet is.
És ugye két ízig bélig színházi emberről beszélünk, ugye akár Almási Sándor, akár Kökényesi Ági személyében, akik a fő szereplői ennek a darabnak. Mennyire befolyásolt az ő személyiségük, az ő tapasztalatuk, az ő rálátásuk a darab alakulását a mondjuk 7 héttel ezelőtti állapottól, addig, amit ma este láthatnak a kalocsaiak?
Hát nagyon, hogyha egy szóval kell válaszolni, nagyon, sőt, tulajdonképpen az határozta meg leginkább, hogy ők milyenek, mint emberek, ők milyenek, mint színészek, illetve milyen, és ez most lehet, hogy furcsa, amit mondok, milyen tapasztalatokkal rendelkeznek, akár magánemberként is, mint a párkapcsolati, házassági, szerelmi és egyéb téren. Mellesleg nem csak az ő tapasztalataik, hanem az enyémek is benne vannak. De nem is lehet ez másképp egyébként, hiszen ez annyira mindenki, tehát én azt gondolom, hogy a párkapcsolat az mindenkit érint. Az így vagy úgy, pozitív vagy negatív, vagy is, vagy mindenféle élményeink erről azért vannak valamennyiünknek. És nem is lehet másképp dolgozni, én egyébként rendezőként is úgy szeretek leginkább dolgozni, hogy van ugyan egy koncepció, ami azért nem, hát hogy csúnyán fejezem ki magam, nem állít be minden mozdulatot, hanem elindulunk valahonnan, én dobok egy labdát, és ők azt visszadobják. És amiből vissza tudják dobni, azok a személyes élményeik, nem is lehet más. És ebből a labdázásból áll végül össze egy jó esetben egy piramis, aminek valahol a csúcsán megszületik az előadás.
Csak itt a párkapcsolati részről eszembe jutott, hogy a Csillagoknak az együttállás, hogy pont Valentin napon mutatják be ezt a darabot itt Kalocsán.
Hát ugye nincsenek véletlenek, bizony.
A szerző Pozsgai Zsolt is itt van és megnézi ezt a darabot. Ilyenkor rendezőként ez mennyire úgymond egy plusz nyomás, vagy mennyire egy plusz megfelelési vágyat tesz az ember vállára, hogy itt van a szerző, aki ezt megírta és látja.
Hát izgalmas a helyzet több szempontból is. Zsolt épp a minap nyilatkozta valahol, hogy évek óta nem fordult vele elő olyan, hogy nem nézett bele próbába. Hát most nem nézett bele. Most eltelt úgy ez a teljes próbaidőszak, hogy a Zsolt ebből semmit az égvilágon nem látott. Részben külföldön volt, részben szándékosan úgy döntött, hogy hát ő majd Kalocsán megnézi, hogy mi született ebből. Úgyhogy szerintem ő jobban izgul ebben a pillanatban, mint én. Én is izgulok, csak mi már azért nagyjából tudjuk, hogy mi fog történni, neki szerintem fogalma sincs. Mi úgy éltük meg egyébként mindvégig, hogy egyszerűen annyira jó ez a szöveg, annyira mély ismeretekről tanúskodik mind a női, mind a férfi lélek tekintetében. Nem is értem egyébként, hogy a Zsolt férfiként honnan tudja, hogy működik egy nő ösztönvilága, gondolatvilága, erotikus képzelete, tehát bármi, ő ezeket mind tudja, el sem tudom képzelni, hogy honnan, és abban reménykedünk, hogy ez az olvasat, amit mi is ma este itt produkálni fogunk, azért a számára is hoz meglepetéseket. Szeretném, ha úgy kiáltana föl a végén, mondjuk, hogy ha, ezt nem is tudtam, hogy benne van, például ennek örülnék.
Arra emlékszem, hogy valahol olvastam már, hogy határainkon túl bemutatták ezt a darabot, és talán nyugat-európai színházakban futott már ez a darab, de Magyarországon, tehát határainkon belül ez most itt egy ős bemutatónak számít.
Bemutatták Grácsban annak idején, mert volt egy olyan eredeti verzió, amit én magam is láttam egyébként nem Grácsban, és ettől nem egészen ős bemutató, mert Magyarországon játszották azt az olvasatát a darabnak, amiben egy opera énekesnő játszott a Constance, és voltak bele írva, amiket mi természetesen kihúztunk, mert hogy Kökényes Jági nem opera énekesnő, hanem ízikérik színésznő, tehát voltak bele írva Mozart dalok. Ezek a dalok ebben a mi előadásunkban nem szerepelnek, helyettük a Mozart Requiem szól olykor, és valóban, tehát járt az ős bemutató, azt hiszem, hogy Grácsban volt, ezt a Zsolt jobban tudja, és volt a Gózony Gyula Kamaraszínházban, illetve hát meg nem mondom, hogy még hol Magyarországon még egyszer évekkel ezelőtt, tehát sok-sok éve játszották utoljára ezt a darabot.
Említette, hogy látta is ezt a darabot annó. Ilyenkor mennyire befolyásolja az embert, hogy láttam, van róla egy emlékem, egy érzésem, egy képem, és most nekem kell ugyanezt valahogy az én olvasatomban megvalósítani.
Semennyire. Engem semennyire. Az, mondom, az a verzió volt, amiben dalok hangoztak el, operaénekes nőre lett kitalálva ez a történet. Egészen másról szólt. Ez a mostani, miközben a szövege gyakorlatilag teljes egészében ugyanaz. Azért mondtam, hogy mi úgy dolgozunk, hogy ezzel a labdadobálós módszerrel építgetjük az előadást egymásból, egymásnak a tapasztalataiból, színészi, rendezői és egyéb elképzeléseiből, úgyhogy nem is lehet, hogy az az akkori előadás miránk ilyen értelemben hatással legyen, és ez tulajdonképpen így van rendjén.
Legnehezebb és legkellemesebb próba pillanatok?
Hú, hát sírtunk. Ez mind a kettő, ez talán a legnehezebb, meg a legszebb is volt. Voltak olyan nagy megszületések ebben az előadásban, vagy ebben a produkcióban, amikor nekem kapaszkodni kellett a székbe, olyan szépeket produkáltak, annyira váratlan, és nagyon igaz, nagyon őszinte pillanatokat, és egyszer mind nagyon drámaiakat, hogy én bizony elbőgtem magam, aztán következésképp elbőgte magát az éppen játszó színész is. Tehát elég sokat sírtogáltunk itt benne, de ezek ilyen örömteli könnyek voltak.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Köszönjük szépen Gáli Ildikónak a múlt héten Kalocsán bemutatott Boldog Bolondok című dráma rendezőjének. Azonnal folytatódik a premierről készült összeállításunk, amelyben megszólal az író is, valamint a Mozartot és feleségét alakító Almási Sándor és Kökényesi Ági.
Minden szombaton és vasárnap 10 órakor Urmix.
A műsor, ahol vendégeink csak arról beszélnek, ami fontos neked.
A tájékozottság neked is jár.
Turmix. Közérdekű szolgáltató magazin.
Corona FM 100.
Lately I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. I see this life like a swinging vine. Swing my heart across the line. In my face is flashing signs. Seek it out and ye shall find. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. I feel something so right, doing the wrong thing. And I feel something so wrong, doing the right thing. I could lie, could lie, could lie. Everything that kills me makes me feel alive.
publikot hallotta itt a Korona FM 100-on, ahol folytatódik a Turmix 10 óra 40 perckor, méghozzá még mindig a premiernél tartunk, ugye tudja. Folytatódik az összeállítás a február 14-én tartott saját premierről, amely a Mozart utolsó éjszakáját feldolgozó Boldog Bolondok című darab volt. A bemutatóra Kalucsára látogatott a drámát jegyző népszerű kortárs író Posgai Zsolt is, aki az alkotás megszületéséről és kalocsai élményeiről beszélgetett Vörös István riporterünkkel.
Itt állunk Kalocsán a Boldog Bolondok premiérje előtt. Annyit mondott nekem a rendezőnő, hogy korábban ő megnézte ezt a darabot, az összes előadását, pontosabban a bemutatóját, viszont itt nem nézte még meg a főpróbát, tehát önnek is meglepetés lesz, amit lát. Mire számít?
Hát általában magam rendezem a saját darabjaimat kevés kivételről tekintve, és most nagyon örülök annak, hogy egy olyan rendezőben, Gál Ildikó személyében, aki egy kiváló fiatal rendezőnő, meg nagyon jó a szereposztás, mint a két színész, nagyon jó barátom, tehát nagyon szerettem volna végre egyszer úgy, hogy nem látok próbát, nem szakmai szemben, hanem közönségként beülök és megnézem, hogy mit csináltak, úgyhogy nem tudok még semmit.
Általában ez egyébként milyen élmény, amikor ő megálmod egy darabot, papírra veti, aztán viszont látja a színpadon?
Hát ez attól függ, hogy milyen színház, milyen színészek, milyen koncepcióval, általában akkor jó egy darab, hogyha sokféle előadásban mehet. Mehet hagyományosba is, mehet mondjuk egészen modernbe. Ez a Boldog Bolondok, ami Mozartról és a feleségéről szól, ez például volt hagyományos előadásban Kubik Annával a Magyar Színházban, amit én rendeztem, de láttam Szabadkán is olyan előadást, ami egy tökéletesen alternatív és modern avantgárd előadás volt, és úgy is valahogy megszólalt, sőt elég sokáig játszották. Úgyhogy én csak boldog örömmel nézem, hogy mit művelnek a szöveggel tehetséges emberek.
Ugyan született meg maga a szöveg, maga a mű?
Mozartnak egy olyan élethelyzetéről van szó a halál előtt, amikor meggyógyja a feleségének az addig eltöltött női kalandjait, aztán sajnos arra nem gondol, hogy a feleségnek is van mit mondania, és ez a helyzet, ez engem érdekelt. Mozart élete is érdekelt, a helyzet is érdekelt. Azon kívül ez először érdekes módon német nyelven mutatódott be Grazban, tehát az ottani színház, ottani színész barátaimnak írtam tulajdonképpen, és aztán így keveredett vissza Magyarországra. Úgyhogy egyszerűen érdekel olyan emberek élet, általában elég sok olyan jók, aki valóban létezett személyiség, mert érdekel egy életnek olyan szakasz, aminek köze lehet a mindenkori nézőhöz. Tehát nem csak engem érdekel, hanem azt is, aki nézi.
Ilyenkor nem veszélyes egyébként egy olyan karakterhez nyúlni, egy olyan személyhez nyúlni, aki mondhatjuk, hogy hát lehet, hogy nem a legjobb szó az, hogy kult figura, mert ez így Mozartra nem igaz, de a világon mindenkinek van róla egy képe, egy gondolata, és aztán neki egy ilyen egész bensőséges oldalát megragadni, nem veszélyes?
Ez kétféleképpen lehet feldolgozni, lehet bulvár szinten, és lehet drámai szinten feldolgozni. Én azt hiszem, hogy a drámai vonalát próbáltam meg elkapni, nem az érdekel, hogy milyen szeretője, milyen nem volt, és leláncsuk a leplet Mozartról, szó nincs róla. Itt az az érdekes ilyenkor, hogy a néző azt érezheti, hogyha ez az ember ugyanazt átélte, amit én, és nem gondolom húsvérfigurának, hiszen a műveit ismerem, a nevét, vagy a misztikumát, és aztán kiderül, hogy sokkal könnyebb megérteni sokszor a műveit, a zenéit, a verseit is, ha megismerjük az embert is mögötte, hiszen ez is arra törekszik el az előadás is, hogy azt ismerjük meg azt az embert, aki valóban volt, tehát ez nem egy ürügyként használt Mozart, hanem ez Mozartnak a valódi élete, meg egy szerete, ami szerintem nagyban összecseng a miénkkel.
Hogyan kell elképzelnünk az alkotás folyamatát? Tehát ilyenkor a szerző ezzel fekszik, ezzel kell, vagy pedig amikor eszébe jut dolog, akkor gyorsan lejegyzeteli, kibontja.
Ez úgy van, hogy általában, hát most magamról beszélek, embernek valami fáj, vagy valami zargatja a világba, vagy talál egy olyan témát, ami úgy gondolja, hogy nem csak őt érdekli, hanem mást is, és ez pontosan olyan, mint egy fogantatás, meg egy szülés. Tehát ennek is megvan maga kihordási ideje, van az ötlet, amikor az beágyazódik, és akkor annak megvan a megfelelő ideje, amíg az megteremtődik, és aztán a világra akar jönni, és akkor már nagyon nehéz megállítani. Ami nem az a téma, amelyik nem hordja végig ezt a kiadási szakaszt, az nem is érdemes megírni. Mert egy idő után már önmagától akar kijönni a darab, mikor már annyira összeállt az emberben, és akkor az meg kell szülni, akkor el kell menni valahova, és meg kell írni. Tehát ha az ember nem megrendelésre dolgozik, már pedig én nem szeretem azt, akkor ezt a kiadási szakasz szépen meg kell várni, amíg ez önmagát kiadja.
Volt-e már olyan érzés, hogy nézte a darabot, és azt mondta, hogy ezt lehet, hogy másképp kellett volna? Vagy azt mondta, hogy ez nagyon jó.
Hát többféle író van megint. Van az olyan író, aki irodalmár író, szép író és darabot ír, és aztán csodálkozik a színházon. Én színházi ember vagyok, tehát én belülről ismerem a színházat. Volt olyan, hogy elkezdtem próbálni egy saját darabomat, és az első próbán kiderült, hogy nem jó, nem működik a dolog. Sok kénytelen voltam színészeket elküldeni, és egy hónap múlva újra visszajön őket, amikor úgy láttam, hogy meg lehet úgy fogni, hogy érvényes és jó legyen. Tehát szembesülni lehet azzal a problémával, hogy nem működik a darab. Igen, ilyen van.
A Boldog Bolondokra milyen sors várt? Mi történt onnantól kezdve, hogy papírra került, és azt mondta, hogy mehet színházba?
Hát onnantól kezdve tulajdonképpen csak öröm volt, hiszen az első Grácia-adás nagyon nagy öröm volt, aztán a Magyar Színházban is egy nagyon jó adás volt, évekig ment, és akkor elkezdték játszani bolgár nyelven, Magyarországon is több helyen, aztán Vajdaságban. Tehát ez járja a maga útját, és most nagyon örülök, hogy Kökényesi Ági és Almási Sándor az Új Színházból rátaláltak erre a műre. Ne, hát meg hát arra, hogy Kalocsának kellett egy saját bemutató. Mert egy ilyen szép színház, ami itt van, világos, hogy befogad utazó színházakat, ez a dolga, de azért egy saját bemutató, az saját premier, azért ez mégiscsak más. Azoknak szól, akik most itt vannak elsősorban.
Ez így van, és mivel a Kalocsai Színházban beszélgetünk, meg is szerettem volna kérdezni, mi volt az első benyomása, amikor belépett ebbe a színházba, vagy amikor mondjuk sétálgatott a fő utcán, szétnézett itt Kalocsán.
Én nagy Kalocsa szerelmes vagyok már régóta, és az interneten láttam a Kalocsai Színház fényképét először. Ott látom apaik hivatalban, tehát a másik oldalon. De nem baj, máshol van a bejárat. Nagyon, nagyon boldog vagyok, hogy itt van egy ilyen színház, és úgy gondolom, hogy ha Németországban vagy Ausztriában az ember szétnéz, akkor hasonló ilyen történelmi városokban, mint ez, ami egyébként gyönyörűen meg van csinálva. Az érseki palotáig azért ez gyönyörű ez a rész, és ez biztos, hogy megérdemel egy olyan kulturális központot. Hát nem tudom, hogy ez mennyire hogy működik, mert nem ismerem, de azt tudom, hogy Németországban és Ausztriában ekkora városokban egy szellemi központ szokott lenni, ahol hangversenyek vannak, színházak, és ahol a fiatalok, ugye a Tobori Pál főiskolának nem tudom, van-e itt egyetemi színpad, ami itt játszik, van-e diák színpad, ami itt játszik, de ha nincs, akkor majd ajánlni fogom a didagatónak, hogy mert azért ez mégiscsak aktivizálja a város lakosságát, főleg a fiatalokat.
Hát nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és remélem, hogy jó tapasztalatokkal és emlékekkel megy majd haza Kalocsáról.
Hát én most úgy izgulok, mint a színészek. Remélem, így lesz.
Posgai Zsoltot, a Boldog Bolondok című dráma szerzőjét hallották, aki füligérő mosolyal az arcán távozott a premierről, holott elmondása szerint jobban izgult, mint a színészek. Őket is volt szerencsénk mikrofon végre kapni, a nem mindennapi játékot követően a Mozartot alakító Almási Sándort és a Konstanz bőrébe bújó Kökényesi Ágit Vörös István kérdezte a próbák menetéről, a színpadra állított emberkertről és a premier tapasztalatairól is.
Itt állunk Kalocsán a Boldog Bolondok premierje előtt. Annyit mondott nekem a rendezőnő, hogy korábban ő megnézte. Fantasztikus színházi élményben lehetett része annak, aki itt volt a Boldog Bolondok premierjén. Most a két főszereplővel, Kökényes Ágival és Almási Sándorral beszélgetünk, és én arra szeretnék kérni titeket, hogy meséljetek el, hogy hogyan lett ebből a darabból egy ilyen előadás, amit láthattunk. Sándor?
Tulajdonképpen nagyon rövid idő állt a rendelkezésünkre, mert mi egy külszínházi struktúrában, az Új Színházban vagyunk szerződésben, tehát megvannak az éves kötelező feladatok, és tulajdonképpen Posgai Zsolt állt elő ezzel a történettel, hogy meg kellene csinálni ide Kalocsára ezt az előadást, ezt a két szereplős darabot. Ez tulajdonképpen teljesen váratlanul ért minket ez a felkérés, és ez tulajdonképpen 3,5 hét alatt hoztuk létre. Egy bemutató és a következő olvasópróba között így az Ágival tulajdonképpen kiszorítottuk azokat az időket, tehát tulajdonképpen mi az egyéb munkák mellett, amikor csak tudtunk az Ágival kávézókba, öltözőbe, padlástól a pincéig mindenhol próbáltunk, mondtuk a szöveget és gyakoroltuk, amikor csak lehetett. Gál Ildikó rendezte a Kreutzer szonátát fönt az Új Színháznak a stúdiójában, ami tulajdonképpen ez a bemutató egy nagyon izgalmas, nagyon expresszív, egy nagyon izgalmas forma, amiben Kökényesi Ági zseniálisat alakít, és csodálatos benne, ezt mondhatom, én kívülről láttam, nem belülről, hanem kívülről, és a Zsolt és Gál Ildikó, tulajdonképpen a Gál Ildi, mint a színháznak ilyen módon fölfedezettje, tulajdonképpen a Zsolt fölkérte az Ildit, hogy rendezze meg, és akkor így állt össze ez a kis varázslatos hármas.
Milyen volt ebben a hármasban részt venni, Ági?
Hát én imádtam. Én nagyon szerettem próbálni, és sajnálom is, hogy vége van, mert ritkán kap az ember ilyen lehetőséget. Nagyon jól éreztem magam, nagyon szerettem. És hát nagy siker volt, ugye, és most már otthon is bemutattuk ugye kétszer kollégáknak többnyire, tehát két ilyen nyilvános főpróbánk volt, és ott is a kollégák is nagyon szerették, és most itt a közönség is hát lehetett hallani, hogy mennyire. Hála Istennek.
Korábban már beszélgettünk telefonon, akkor azt mondtad, mivel te félig meddig ugye a rádió által is itt a Kalocsiak virtuális családtagja vagy már évek óta, hogy nagyon izgulsz, hogy milyen lesz itt Kalocsán, hogy milyen lesz a kalocsai közönség. Hát milyen volt a kalocsai közönség?
Igen, nagyon figyelmes volt a kalocsai közönség, nagyon helyesen reagáltak mindenre, tehát nagyon, nagyon velünk voltak, úgy éreztem, és nagyon-nagyon-nagyon megtapsoltak minket a végén, amit nagyon köszönünk.
Az előadás előtt volt szerencsém pár szót váltani Gál Ildikóval is, aki azt mondta, hogy onnantól, hogy ennek a darabnak elkezdődtek a próbái, úgymond dobáltátok egymásnak a labdát a próbákon, és hogy nagyon sokat formálódott a darab a két karakter által, akiket ti alakítotok. Erre hogy emlékeztek vissza? Mi minden történt? Hogy változott általatok a darab?
Sándor?
Ez egy nagyon érdekes darab, és nagyon hálás darab. Tulajdonképpen ez, ha ezt két színész megkapjuk, az azt mutatom, ez egy jutalomjáték két színésznek. Na most tulajdonképpen itt ugye a Mozart és a Constance magánéletéről van szó, tehát a nő életében lévő férfiakról, a férfi életében szereplő nőkről. Na most ezek nyilvánvalóan típusokról ír az író. Ezek konkrét személyek, de tipizálhatóak. Talán ez a feladata is a színháznak, hogy olyan általánosságokat keressen, ami felelhető minden emberben. Ezekből a tapasztalatokból nagyon izgalmas dolog volt előásni a múltunkból, azok nem feltétlenül személyes szerelmi kapcsolatokból, hanem az általunk ismert emberekből ezeket a típusokat előkeresni, és ezeket felmutatni ennek a darabnak a kapcsán. Ez tulajdonképpen egy, mint egy ilyen, nem állatkert, hanem emberkert. Tulajdonképpen egy a néző, ha beül a darabra, tulajdonképpen egy ilyen emberkertbe jut be, ahol tulajdonképpen nagyon-nagyon sokféle típusú embert kaphat ragadozót, kaphat növényevőt, kaphat hidegvérűt, és kaphat madarakat. Tehát nagyon sokféle ember szerepel ebben az előadásban. Nagyon sokféle személyiség. Ági?
Igen, mindent elmondott a Sándor, én nagyon örülök ennyi, jól érzem magam most már, bocsánat, de már annyira nagyon nem tudok mit mondani.
Nagyon-nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, köszönjük ezt az előadást nektek.
Köszönjük szépen.
Mi köszönjük és köszönjük a közönségnek a tapsot.
Kökényes Sági színésznőt és Almás Sándor színészt hallották, akik fergeteges játékkal lepték meg február 14-én a Kalocsai Nagy Érdeműt a Városi Színházban. Már is visszatérünk egy rádiós kezdeményezéssel, amely Kalocsáról indult hódító útjára.
Közérdekű szolgáltató magazin. Turmix.
Turmix. Korona FM 100.
Értem, s nem bánom mégsem, ismernek fent is.
Online bolyát hallotta itt a Korona FM 100-on, ahol folytatódik a Turmix. A rádiózás világnapja előtt egy nappal Kalocsán gyűlt össze a hazai rádiósok fél száz fős delegációja, több mint 20 állomás képviseletében. A találkozó apropóját egy szakmai nap adta, amelynek ötlete rádiónk munkatársa, a Helyi Rádiók Országos Szövetségének elnökségébe választott Németh István fejéből pattant ki. A programról annak előadóját, a hazai rádiós berkekben etalonként ismert Bolla Zsoltot kérdezte Vörös István szerkesztő riporterünk. A szakember pedig örömmel foglalta össze, mi mindenről szólt az előadásában, hogy látja a hazai rádiózás helyzetét, és értékelte a Korona FM 100-ban folyó munkát is.
Mint meghívott előadó vettél részt ezen a programon. Mi mindenről beszéltél, mi minden hangzott el ezen az előadáson?
Hát remélem, hogy hasznosakat tudtam mondani. A felkérés úgy hangzott, hogy a brandről beszéljek, és ez a szakmai nap ez arról szólt, hogy mit jelent az, hogy egy rádiós brand, vagy rádiós márka magyar szóval, és hogy hogyan lehet elérni azt, hogy egy adott rádiónak a brandje vagy márkája minél jobb, minél erősebb legyen, és minél jobban kiszolgálja a hallgatók által támasztott igényeket.
Hogyan lehet ezt elérni, hogyha röviden össze kellene foglalni? Gondolom, ez egy nagyon hosszú előadásanyag volt, de hogyha a lényegét meg lehet ragadni, hogyan lehet elérni azt, hogy egy rádió úgymond márkává váljon, sikeres márka legyen?
Nagyon leegyszerűsítve, meg kell találni azt a közönséget, akinek van egy meghatározható igénye, azt nem szolgálja ki senki, és teljesíteni kell az elvárásokat. És hogyha ez sikerül, akkor az a rádió lesz az az egyetlen rádió, aki kiszolgálja azt a fajta igényt vagy elvárást a közönség részéről, amivel tulajdonképpen a kapcsolat lesz sikeres. Tehát nem a rádiót mondanám sikeresnek, persze, hogy attól lesz sikeres, hogy sokan hallgatják, de a hallgató is sikeres lesz, mert ő úgy érzi, hogy kap valamit a rádiótól. És én azt gondolom, hogy a sikeres rádiózás alapja az, hogy a hallgató azt érezze, hogy tök jó dolgot kap. Olyat, amire szüksége van.
Véleményed szerint, mint szakember, véleménye szerint, aki évek óta jelen van és követi a magyarországi rádiózás alakulását, ez mennyire jellemző most, akár országos, akár helyi rádiókra?
Nekem az a véleményem, hogy a korona hallgatók nagyon szerencsések. Egyszerűen azért, mert mindig is azt tapasztaltam ebben a rádióban, hogy figyeltek arra, amikor bármit csináltok, akár egy híranyagot készítetek elő, akár a zenét válogatjátok, akár amikor egy játékról van szó, ugye ne felejtjük el a tavalyi nyári játékot, ami arról szólt, hogy aki nem tud nyaralni, az hogy érezheti magát itthon is a rádió hallgatásával együtt úgy, hogy ő nyaral. Ez mind olyan, amire azt gondolom, hogy ti a magyar átlagtól nagyon-nagyon el vagytok rugaszkodva, és a többiek ezt meg sem nagyon tudják közelíteni. Tehát a korona hallgatók még egyszer összefoglalva nagyon szerencsések azért, mert ha belegondolnak abba, hogy esetleg, ha véletlenül hallgatnak még más rádiót is, hogy ott mit kapnak, mennyire érzik magukat kiszolgálva, én kizárt dolognak tartom azt, hogy ugyanazt az érzést tudják mások kiváltani a korona hallgatókban, mint amit a korona.
Hogyan tud egy rádió érzést kiváltani, hogyha ezt szakmailag kéne elmagyarázni, hogyan lehet érzést kiváltani egy rádióval?
Hát pont csak egy példa. Keresek egy témát, ami tudom, hogy a hallgatóim számára fontos. Legyen ez mondjuk, amit ki szeretnék váltani, a bosszúság. Ez nem szép dolog, hogy ezt akarom kiváltani, de csak hogy a példa könnyebb értetősége miatt legyen. És keresek egy olyan ügyet, ami a hallgatók számára bosszantó. És ezt felvetem. Biztos, hogy kiváltottam a bosszúságot belőle. De ugyanígy ki tudom váltani egy nagyon jó zenével, ami mosolycsal az arcára a jó kedvet, vagy egy érzelmes dallal az, hogy ő egy romantikusabb, nosztalgikusabb hangulatba kerüljön. Szóval ennek nagyon sok formája van.
Az előadás során, vagy az előadást követő ebéden, gondolom ilyenkor azért van beszélgetés, megszólítanak régi, új ismerősök. Milyen visszajelzésekkel találkoztál az előadás témája kapcsán? Mi az, ami a leginkább izgatta, érdekelte a közönséget?
Érdekes volt azzal szembesülni, hogy volt, aki azt fedezte fel, hogy hú, de jó, hogy én ezeket mondtam el, mert hogy ő ennek alapján dolgozik már évek óta, és az alapján építi a saját rádiójának a márkáját. Ami még így megszólalásként, vagy én hozzám visszajutott reakcióként, az is érdekes volt, az pedig az volt, hogy amikor elmondtam, hogy mitől működik valami jól, akkor ők azt tapasztalták, hogy azt csinálják. Bár nem tudatosan, de azt ők alkalmazzák.
Annak idején, amikor azon hallgatók kedvére, akik nem találkoztak még a neveddel, ugye ez összefordott a Sláger Rádióval, nem FM-mel, tehát te ebben szervesen benne voltál. Hogyan sikerült mindezt megvalósítani egy országos rádióban, és könnyebb vagy nehezebb ezeket a célokat megvalósítani egy helyi rádióban?
Szerintem semmi különbség nincs abban, hogy valaki hol csinálja ezt, és itt ez el is hangzott példaként, hogy annak idején, amikor az Apple elindult, ugye itt a Macintosh márkáról beszélek elsősorban, mint Apple, akkor az egy garázsból indult el, egy Steve Jobs nevű fickó kitalált valamit, aztán összerakta, és utána ebből egy óriási siker lett. Tehát soha nem lehet tudni, hogy amit kitalálunk, amit felépítünk, amilyen márkát, brendet kitalálunk és felépítjük, az hova fog eljutni. Bármi eljuthat bárhova, és ezek a szabályok, amikről itt ma szó esett, ez nem attól függ, hogy hol alkalmazzák, hanem hogy hogyan.
És ha már újszerű dolgokról, illetve újszerű kezdeményezésekről szó esett, maga ez a szakmai nap is egy újszerű kezdeményezés a szövetség részéről. Mi a véleményed róla? Milyen jövőt jósolsz ennek a kezdeményezésnek? Mint aki az első előadáson itt volt, látta, hogy kik jöttek el, hogy reagáltak, milyen volt az érdeklődés.
Én nagyon megtisztelőnek érzem azt, és ezúttal is köszönöm, és a Tyutyunak, akit a korona hallgat, úgy ismer, hogy Német István, ő neki köszönhető elsősorban ez az egész mai nap, mert az ő ötlete volt az, hogy a rádiók álljanak össze, és próbáljanak megfejlődni, és tanulni, és hogyha valamiben lehet összedolgozni, és tapasztalatokat cserélni, akkor annak érdemes megtörténnie. Nagyon nagy kihívás volt elsőnek lenni, mert ugye én nekem nem volt viszonyítási alapom ahhoz, hogy aki előttem van, vagy aki ezután jön, az mit fog csinálni, ezért nagy feladat volt, nagy darab feladat volt, de úgy érzem, hogy sikerült megoldani, és szerintem nagyon jól sikerült. Mindenképpen azt gondolom, hogy érdemes úgy nekiindulni ennek a dolognak, hogy ez, és a szándékot látom is a többiek részéről, hogy ez egy rendszeres valami legyen.
Legyen így, köszönöm szépen a beszélgetést.
Én is köszi.
Hát reméljük, hogy tényleg így lesz. A Helyi Rádiók Országos Szövetségének programindító kalocsai konferencián közreműködő rádió szakembernek, Bolla Zsoltnak köszönjük a beszélgetést. Ez volt a Tour Mix 2014. február 23-án. Térségi magazinunk a legközelebb jövő szombaton délelőtt jelentkezünk 10-től 11 óráig. Tartson velünk akkor is. Itt a Százon.
Készült a Média Tanács támogatásával
a Média Mecenatúra programban.